Köszöntök mindenkit, jó reggelt kívánok! Az elmúlt alkalommal azzal kezdtünk el foglalkozni, és elég messzire is haladtunk abban, hogy hogyan lehet elkerülni az állapotváltozós leírás, mint differenciál egyenlet megoldását. Pontosabban hogyan lehet azt elérni, hogy ne kelljen mindig újból és újból megoldani, ahányszor újabb és újabb gerjesztésre kell a választ meghatározni ugyanabban a hálózatban vagy rendszerben. Ez volt a téma címe az volt, hogy vizsgálójelek módszere. Ha visszaemlékeznek, az alapelv az volt, hogy ha definiálunk bizonyos elemi gerjesztőjeleket, akkor ezekre elegendő meghatározni a választ, és hogyha ezt a választ megjegyezzük, eltároljuk, akkor később ez alapján tulajdonképpen tetszőleges gerjesztésre, ennek segítségével immáron differenciál egyenlet megoldás nélkül kiszámítható a válasz. Hogy hogyan, az még hátra van, és lehet, hogy csak a következő adásra fog rá sor kerülni. Most ott tartunk, hogy bevezettünk két vizsgálójelet, az epsilon t egységugrást és a delta t dirakimpulzust, illetve definiáltuk az ezekre az elemi gerjesztésekre adott válaszokat, úgy, mint ugrásválaszt és impulzusválaszt. Hogy föl tudjuk venni a fonalat, én azzal a képpel kezdeném, ami ismétlés az elmúlt alkalomhoz képest, hogy egy négyszög impulzusból, aminek a szélessége tau, négyszög impulzus alatt azt értem, hogy a nulla tau időintervallumon kívül nulla, azon belül pedig egy konstans értéket vesz föl. A konstans értéke olyan, hogy ennek az impulzusnak a területe vagy intenzitása egységi legyen, tehát 1 per tau a magassága. Ezt hívtuk ugyebár, vagy ezt úgy neveztük, hogy delta t tau egységnyi intenzitású négyszögimpulzus. Ez kifejezhető az epsilon t egységugrás függvénnyel 1 per tauszor epsilon t minusz epsilon t minusz tau alakban. És azt mondtuk, hogy ez nagyon praktikus közelíteni egy olyan képződménnyel, ami nem is függvény, hanem disztribúció, és hát számos matematikai részletet nem is tárgyaltunk ezzel kapcsolatban, de azt mondtuk, hogy praktikusabb lesz vele számolni, és ez volt a dirakimpulzus. Nagyon pongyalán azt mondhatom, hogy ha a tau impulzus szélesség nullához tart, egyszer s mind az 1 per tau impulzus magassága végtelenhez tart, akkor ez valamilyen értelemben előállítja a Dirac delta disztribúciót, amely a nulla kivételével mindenhol nulla értéket vesz föl, a nullában pedig hát a klasszikus értelemben nem lehet értelmezni, egy végtelenhez tartó értéke van. És az a két tulajdonság definiálja ezt a dirakimpulzust a számunkra, hogy ahogy az látszik az ábrán is, hogy a delta t az nulla, ha a t nem egyenlő nullával, és az integrálja mínusz végtelentől végtelenig ennek a dirakimpulzusnak egy, akár csak a négyszögimpulzusnak. Azt mondtuk, hogy egy rendszer gerjesztése, ez az eként bevezetett dirakimpulzus, akkor a kimeneten megjelenő válaszjel az úgynevezett impulzus válasz. Tehát, hogyha a gerjesztés UT egyenlő delta T-vel egyezik meg, akkor persze, hogyha a szóban forgó rendszer lineáris invariáns, akkor van ennek értelme, akkor a kimeneten a válasz az impulzus válasz lesz, és ezt HT-vel jelöljük. Említettük, hogy más jelölések is vannak az irodalomban, de mi ezt fogjuk használni. Impulzus válasz. Egyes irodalmak súlyfüggvényként hivatkoznak rá, de mi impulzus válasznak fogjuk ezt nevezni. Eddig jutottunk el az elmúlt alkalomnak a végén, és akárcsak az ugrás válasznál, itt is szeretném megmutatni azt, hogy ez valóban egy hasznos abstrakció, ez a dirakimpulzus. Léteznek ilyen gerjesztések, vagy könnyen elő lehet állítani ilyen gerjesztéseket, amelyek jól közelíthetők virakimpulzussal. Következésképpen meg is mérhető egy ilyen gerjesztés adott válasz, azaz áttételesen az impulzus válasz akár mérhető is. Tehát a HT, de ide azt írom, hogy közelítőleg mérhető, közelítőlegnek talán nincs nagy jelentőség, hogy minden mérés egyfajta közelítést jelent, ugye mérési hibák miatt, ha más miatt nem. De itt arról van szó, hogy maga a delta T virakimpulzus a valóságban természetesen csak közelítőleg állítható elő. Gondoljanak arra, hogy ha ez egy feszültség jel akar lenni, akkor nyilván, amikor bekövetkezik ez a nagyon nagy intenzitású tüske, magas amplitúdójú tüske, akkor mondjuk a szigetelőanyagok átütnek, tehát ezt nem lehet, más kezdésre lehet megvalósítani, korlátosnak kell maradni a válasznak, de most két példán keresztül megnézzük azt, hogy milyen feltételek mellett közelíti jól a négyszögimpulzus ezt az absztrakt virakimpulzust. És ez a két példa a méréssel lesz kapcsolatos. Az első példában egy villamos hálózattal adott rendszert vizsgáljunk, egy, hát ezt már azt hiszem, hogy nagyon sokszor láttuk, egy soros RC tagra kapcsolódik egy UST forrásfeszültségű forrás, ami a gerjesztés, és a kondenzátornak az UC feszültsége, ami egyfelől állapotváltozó, másfelől meg most ezt választjuk válasznak. És kérdés az, hogy mennyi ennek rendszernek az impulzus válasza, tehát a HT időfüggvény. Közelítőleg miként lehet előállítani egy olyan mérési összeállítást, amelyből ez méréssel meghatározható. Hát alárajzolom fel azt, hogy talán el fog férni, hogyha mondjuk egy kapcsoló segítségével szeretnénk kivitelezni ezt a mérést, akkor ezt az UST forrásfeszültséget, amit megjelenik, egy ilyen típusú négyszögimpulzusnak szeretnénk látni, akkor a következőt érdemes csinálni. Venni egy U0 egyenfeszültségű forrást, és egy váltókapcsolót, amely váltókapcsoló egyik pólusa a feszültségforráshoz, a másik pedig mondjuk egy földelt pólushoz csatlakozik, és erre kötjük rá a vizsgált RC tagot. És akkor ezen a ponton, ahol a szakadott vonalat berajzoltam, jelenik meg most az a bizonyos US feszültség, és hogyha ezt a váltókapcsolót a nulla pillanatban, tehát a T egyenlő nullában úgy kapcsoljuk, hogy rákapcsolódjon a feszültségforrásra, majd a T egyenlő tau pillanatban pedig visszakapcsoljuk a földelt állásba, akkor éppenséggel ez a négyszögimpulzus alakú feszültség fog megjelenni itt az RC tagon, mint gerjesztés. Fontos a váltókapcsoló, hiszen hogyha itt csak egy sima kapcsoló volna, amit kikapcsolnék, akkor nem lenne biztosított az, hogy az UST feszültség nullává változzon a tau idő pillanatban és azután, hanem itt az áramot változtatnám nullává, az egy másik hálózat, másik rendszer. Ezt a gerjesztést, ez az összeállítás valósítja meg. És most akkor itt ez az UST időfüggvény ezek szerint U0-szor epsilon t minusz epsilon t minusz tauként írható fel. Hogyha ebből kiemelek taut, az látszólag csak bonyolítja a dolgot, de aztán meg fogják látni, hogy ennek van értelme. U0-szor tau szorozva 1 per tau-szor epsilon t minusz epsilon t minusz tau. Azért volt ennek értelme, mert megjelent a gerjesztésben ez a bizonyos kifejezés, az 1 per tauszor az epsilonoknak az eltoltjainak a különbsége, amelyet éppenséggel az előbb láttunk, hogy ez a Dirac delta egyik közelítése, és pedig a négyszögimpulzusnak a formulája. Tehát ez, ami itt megjelent, ez a delta t tau függvény. Tehát azt tudjuk konkludálni ebből, hogy a gerjesztés egy ilyen összeállításban és engedjék meg, hogy ezt a hullámvonalat itt most itt fönt folytassam, ezt a közelítő egyenlőséget. A gerjesztés tehát közelítőleg egyenlő U0-szor tau-szor a Dirac impulzussal, mert hogy ezt a dt tau-t a Dirac impulzus approximációjának tekintjük. Nagyon fontos, hogy ez a közelítés milyen feltételek mellett áll fent. Megbeszéltük azt, hogy az impulzus rövidségét, a tau idő kellően kicsi voltát mindig azt határozza meg, hogy milyen rendszert, milyen sebességű változásokra hajlamos, vagy tipikusan milyen időskálán lezajló folyamatokat megjelenítő rendszert vizsgálunk. Egy elsőrendű hálózatban nagyon kézenfekvő mondjuk az időállandót a jellemző időnek tekinteni. Ugye megbeszélt, hogyha tudják azt, hogy egyenfeszültség bekapcsolásakor exponenciálisan változnak benne feszültségek, áramok, és ezekben szereplő paraméter az időállandó. Időállandó 3-5-szöröse után azt mondhatjuk, hogy lecsengetek a tranziensek. Tauval jelöltük az időállandót is, de most itt a tau az impulzus szélesség, meg is tartom annak. Tehát az impulzus szélesség, a tau, az ha sokkal kisebb, mint az RC-tagnak az időállandója, amelyre bízom benne, hogy emlékeznek, hogy RC-ként számítható ki ebben az egyszerű hálózatban, akkor jó közelítést jelenti a Dirac impulzusnak a megvalósított négyszögimpulzus. Következésképpen mindennek következménye, hogy a kimeneten mérhető válasz arányos lesz az impulzus válasszal. Hiszen most a gerjesztésem közelítőleg ez, a Dirac impulzusnak az U0-szor tau-szorosa. Következésképpen a válasz a linearitás miatt az impulzus válasznak az U0-szor tau-szorosa lesz. Tehát ez közelítőleg U0-szor tau-szor a HT impulzus válasz lesz. És ebből, hogyha valaki szeretné, a HT-t azt osztással elő tudja állítani közelítőleg, tehát 1 per tau-szor UCT per U0. Érdekes módon az impulzus válasznak a dimenziója 1 per idő dimenzió, tehát feszültség per feszültség az 1, 1 per tau az meg 1 per idő, tehát reciprok idő dimenziója. Reciprok idő dimenziója van az impulzus válasznak. Itt már lehet sejteni, hogy attól függően, hogy a válasz és a gerjesztés feszültség vagy áram, illetve ezeknek a négy lehetséges kombinációja, az egy per idő az mindig megvan, vagy egy per idő, vagy feszültség, vagy ellenállás per idő, vagy pedig vezetés per idő dimenziók fordulhatnak elő, erre később még vissza fogunk térni. A fontos üzenet az, hogy a négyszögimpulzus megvalósítható, és bizonyos feltételek mellett nagyon jó közelítése a Dirac impulzusnak. Ez az impulzusválasz mérésének az elvi alapja. Nézzük egy másik példát, egy mechanikai példát, amelyet már láttunk korábban is. A mechanikai példa az egy surlódásmentesen csúszó test, amelyet egy rugóval kapcsolunk egy falhoz, egy rögzített falhoz. M tömegű testről van szó. Surlódásmentesen csúszik, tehát egy D rugó állandó rugó. Ha a rugó nyújtatlan, akkor van a kitérés tengelynek, az R tengelynek az origójában a test, és hat rá egy F külső erő, aminek, hát most vektor mennyiség, de most lehet látni, hogy vízszintesen, tehát a vízszintes síkkal párhuzamosan hat, és ez egy gerjesztése, a mechanikai rendszer gerjesztésének tekinthető. Ez egy külső erő. Láttuk már ezt a példát, tehát most ezt viszonylag gyorsan föl tudom írni, hogy az állapotváltozós leírása kiderül, hogy egy másodrendű rendszerről van szó, tehát a kitérés és a sebesség választhatók állapotváltozóknak, a kitérés időbeli deriváltja a V sebesség, és a V sebesség időbeli deriváltja, ami a gyorsulás, levezettük a múltkor, mínusz D per M szer a kitérés, és most hozzáadódik ez a külső erőnek a hatása 1 per M szer F-ként. Ez tehát a gerjesztés, ezt a nyugvó testet, ha erővel hatok rá, mozgásba tudom hozni. Ki tudom téríteni erő segítségével, ha az erő elmúlik, akkor beáll egy harmonikus rezgőmozgás, ezt is láttuk, azt hiszem eljutottunk eddig. Most az az érdekes, hogy mi történik akkor, hogyha az erő időfüggvénye az valami olyasmi, hogy egy tau ideig konstans értékű erő hat erre a testre, és azon kívül pedig megszűnik az erő. Ez az FT időfüggvénynek az ábrája, a konstans értéke az legyen egy F0 erő. Ekkor az erő időfüggvénye, tehát egy négyszögimpulzussal írható le, a négyszögimpulzusnak az intenzitása, vagy a területe, az az F0 erő szorozva a tau időnek a szorzata. Láttuk az előbbi példában is azt, hogy egy ilyen feszültségről volt szó, U0 magasságú, tau szélességű feszültségimpulzus, U0-szor tau-szor delta t-vel közelíthető. Ez az erő itt most F0-szor tau-szor Dirac d delta t-vel közelíthető. Akkor, hogyha ez az impulzus szélesség, ez a tau impulzus szélesség, ez jóval kisebb, mint a rendszerre jellemző karakterisztikus idő, és ezúttal most említettem, hogy egy harmonikus rezgőmozgás alakul ki, hogyha magára hagyom ezt a rendszert, aminek a periódus ideje jól jellemzi ennek a folyamatnak a dinamikájának a sebességét. Ezt a periódus időt nagy T-vel szokás jelölni, és ha fizikából biztos tanulták, 2 pi szorozva m per d a gyök alatt ez a periódus idő. E feltétel teljesülése esetén modellezhető ez jól ezzel. Na most érdemes azt megnézni, hogy ennek az F-szer tau-nak van-e valamilyen fizikai jelentése, pontosan F0-szor tau-nak. Van fizikai jelentése, azt nézem, hogy nem is ezt írom föl, hanem inkább azt, hogy milyen néven tartja számon ezt a fizika. Mechanikában erőlökésnek nevezik ezt a mennyiséget, ami a ható erőnek és a hatásidőtartamának a szorzata. Tehát az erőlökés. És be lehet azt mutatni, hogy elég könnyű megmutatni, hogy az impulzus válasz, az impulzus, mint mechanikai fogalom megváltozása, amit delta nagy ível írok föl, az a tömeg szorozva a sebesség megváltozása, hogyha egy állandó tömegű testről van szó, mint ebben a példában. A sebesség megváltozása pedig a gyorsulás szorozva a gyorsulásnak az időtartama, hogyha ez a gyorsulás konstansnak tételezhető fel, tehát A-szor tau, az M-szer A pedig Newton második törvény alapján nem más, mint a, a ható F0 erő. Tehát az F0 szor tau szorzat, az erőlökés, az nem, ami ennek a Dirac impulzusnak az intenzitását adja, az nem más, mint ebbe a mechanikai rendszerbe nagyon kis idő alatt bevitt impulzus. Praktikusan gondoljanak egy kalapácsütésre, ezt a, mondjuk ez egy fém tömb, rugó, olajozott síkon csúszik, megütöm egy kalapáccsal, a kalapácsütés pillanatszerű, tehát nagyon-nagyon rövid, az a tau időtartam az nagyon kicsinek tekinthető, az erő az nagyon nagy, hogyha valaki oda tenni az ujját, akkor érezné, hogy az nagyon nagy, nagyon rövid ideig hat, és a kettő szorzata egy véges impulzust visz ebbe a rendszerbe, ami mozgásba hozza és elkezd lengeni. Ezzel azt akartam mutatni, hogy a Dirac impulzusnak a fizika más területein is számos alkalmazása van. Egyébként, ha fizikából tanulnak elektrodinamikát, már pedig most azt tanulnak ebbe a fél évbe, a hallottak a pontöltésről, ami az egyik legegyszerűbbnek nevezik, de egy elég bonyolult abstrakció, a folytonosan eloszló térfogati töltésűrűségben, ha előfordul egy ilyen térbeli Dirac-delta disztribúció, az éppenséggel a ponttöltésnek az exakt kifejezése. És a Dirac nevű fizikus, akiről ezt elnevezték, tulajdonképpen ezeknek a modellezésére vezette be ezt a matematikai abstrakciót. A múltkorban mondtam, hogy ez végig fogja kísérni az összes jelek 1, jelek 2 tanulmányaikat önöknek. Nagyon sokszor elő fog megjönni ez a Dirac impulzus, és az eladott válasz az impulzus válasz. Menjünk akkor tovább. Ez a C pontnak a befejezése volt még eddig. Most D pont alatt az jön, hogy hogyan lehet az impulzus választ közvetlenül kiszámítani. Most a mérés kapcsán értelmezési problémákkal foglalkoztunk, de most a kiszámítás és pedig a közvetlen kiszámítás lehetőségeivel foglalkozzunk. A közvetlen jelző az később fog értelmet nyerni. Itt azt értjük alatta, hogy az állapotváltozós leírásból szeretnénk meghatározni az impulzus választ, amelynek az alakja az ugye x vesző egyenlő ax plusz b szer u, y egyenlő c transzponálszor x plusz d szer u volt. És az az állítás, hogy most a gerjesztés a delta t Dirac impulzus, a kezdeti feltétel lel most nagyon vigyázni kell. Tulajdonképpen már bennünk van az automatizmus, hogy a plusz nullában tudunk valamit mondani, akkor, hogyha egy belépő gerjesztésről van szó. Hogy kauzális rendszert vizsgálunk, akkor ugye nullában jelenik meg a gerjesztés. Jogos elvárás, hogy a nulla előtt nulla legyen az állapotváltozók értéke. A nulla előtt nulla is, de most ezt csak a mínusz nullában tudjuk exaktul és kapásból megfogalmazni, ugyanis a nullában nagyon komoly változásokat hoz létre ez a Dirac impulzus gerjesztés, azaz én jelenleg csak a mínusz nullabeli kiindulási értéknek a nulla voltát tudom megállapítani. Kiindulási érték. A kezdeti értékkel még valamit csinálunk, hogy meg tudjuk határozni, az mindjárt jön, de a feladatkitűzés úgy fejeződik be, hogy akkor ezt a differenciált rendszert erre a gerjesztésre ilyen kiindulási feltétellel meg kell oldani, és akkor az yt válasz lesz maga a keresett impulzus válasz. Így van a feladat kitűzve. Na most nézzük meg ezt a kezdeti értéket. De azt hiszem, hogy ezt még egyszer elmondom, amit most mondtam. Tehát kauzális rendszerről lévén szó, és tudjuk azt, hogy ez a gerjesztés a nullában lép be, tehát a nulla előtt nem volt gerjesztés rendszeren. Jogos elvárás az, hogy t minden negatív értékére nulla legyen az összes állapotváltozó és persze a válasz is. Nyilatkoztunk egyszer az állapotváltozóknak a folytonosságáról, és előre bocsátom, hogy ez a folytonosság most nem fog teljesülni, tehát annál kell maradni, ami biztos, hogy T negatív értéké, összes negatív értékére, ezek közül a legkésőbbi pillanat, a mínusz nulla beli kiindulási pillanat, nulla az X állapotvektornak az értéke. Azonban nem lesz igaz az, hogy a plusz nulla beli értéke is nulla lesz, mert ebben az egy esetben, amikor Dirac impulzus a gerjesztés, nem fognak folytonosan változni az állapotváltozók. Nézzük meg, hogy miért. Ha bevezetek egy delta x vektort oly módon, hogy ez az állapotvektornak a plusz nulla beli és a mínusz nulla beli helyettesítés értének a különbsége, akkor adva azt, hogy ennek az x időfüggvénynek a deriváltja ki van fejezve ezzel a differenciál egyenlettel, akkor a Newton-Leibniz formula alkalmazásával viszonylag könnyen meg tudom válaszolni, hogy menjenek a különbségek az értéke. Ugye ez nem más, mint a kifejezés deriváltjának az integrálja idő szerint a határok között, tehát mínusz nullától plusz nulláig. Helyettesítsük most be az x vesző t kifejezést az állapotegyenletből, azaz abból, hogy illetve azt, hogy A-szor x t plusz B-szer, és engedjék meg, hogy az U helyett be is írjam ezt a delta t Dirac impulzus, hiszen most speciálisan erről beszélünk. Így. Az integrálás tagonként elvégezhető. Még ezt megcsinálom. Mínusz nullától plusz nulláig A-szor xt dt plusz mínusz nullától plusz nulláig B-szer delta t dt. Nagyon furcsa integrálok ezek. Mínusz nullától plusz nulláig tulajdonképpen egy pontban van ennek az integrálásnak az intervallum, vagy pontra integrálunk. Egy nulla mértékű halmazon, ha úgy tetszik. A legtöbb függvénynek, illetve az összes függvénynek, amit függvényként tudunk értelmezni, egy pontban az integrálja az zérus. Ez azért van, mondjuk ez első tagban megmutatható, vagy könnyű látni, mert ha korlátos az integrandusz, akkor mondjuk valamelyik középérték tétel alapján egy nulla szélességű intervallummal egy korlátos középértéket megszorozva nyilván nulla lesz az integrálnak az értéke. Márpedig ez az x állapotvektor korlátos, azért korlátos, mert egyrészt ki tudom fejezni a deriváltját, az első deriváltját, másfelől meg egyszer tettem arra említést, hogy az állapotváltozóknak a négyzete a tárolt energiával arányos. Gondoljanak az induktivitásnak az 1/2 I négyzet, vagy a kapacitásnak az 1/2 C/U négyzet formulájára, energiával arányos. Matematikai és fizikai okai egyaránt vannak annak, hogy az állapotvektor maga az minden pillanatban korlátos kell, hogy legyen. Következésképpen az első tagnak az integrálja az egészen biztosan a nulla vektort fogja adni. Nem úgy a második tagból a B-t kiemelve, a B vektort, amit konstans kiemelhetem, megjelenik a mínusz nullától plusz nulláig delta t dt integrál, ami számunkra a Dirac impulzus definíciójában szerepelt, és egy volt az értéke. Tehát ez definíciószerűen egy értékű, azaz az integrálnak az értéke egy lesz, B-t kiemeltem, tehát az egész tagnak az értéke az a B-vektorral fog megegyezni. Vissza is írom ide a sor lezárásaként, hogy az jött ki ezekből a megfontolásokból, hogy az állapot vektornak az ugrása a mínusz nulla és plusz nulla pillanata között a B vektorral fog megegyezni. És ez tulajdonképpen választ is ad a kérdésünkre, hogy mennyi lesz a kezdeti feltétel. A kiindulási értéket, az x minusz nullát tudjuk. Mindebből az következik, hogy ha a változás az b, akkor az x a plusz nullában is b-vel fog megegyezni. Ez mindig így van, az impulzus válasz közvetlen számításakor mindig az x plusz 0 egyenlő b kezdeti feltétellel kell számolnunk. És akkor a differenciál egyenletrendszer megoldását a már jól ismert összetevőkre bontás módszerével végezzük el. Az állapot vektor időfüggvényét egy szabad és egy gerjesztett összetevő összegeként keressük. A szabad összetevő alakját mindjárt föl fogom írni. Könnyebb dolgunk van viszont most a gerjesztett összetevővel. Tekintve, hogy a gerjesztés az azonosan nulla t pozitív értékeire, hiszen csak egy Dirac impulzus volt az, ami a nulla után már nullának tekinthető, a gerjesztett összetevő az zérus lesz. Tehát az U az azonosan nulla, ha T pozitív. Következésképpen az impulzus válasz számításakor a gerjesztett összetevő az nulla lesz. Nem is kell vele sokkal többet foglalkozni. A szabad összetevő általános alakját pedig annak idején megnéztük, fölírtuk, egyszeres saját értékek esetén kifejezhető a mátrix saját értékeivel, saját vektoraival, mondjuk P egyenlő 1-től N-ig, nagy K P-szer, MP-szer, E-ad, lambda PT alakban, ahol az MP a P egyik saját vektor, a lambda P pedig a hozzátartozó P egyik saját érték, a nagy K P állandókat pedig a kezdeti feltételből határozzuk meg. Odaírom, hogy ez akkor igaz, hogyha a lambda P nem egyenlő a lambda Q-val, ha P nem egyenlő a Q-val, tehát ez azt jelenti, hogy egyszeres saját értékek esetén igaz az a formula. A K konstansokat tehát a kezdeti feltételből határozhatjuk meg. Az x szabad összetevőnek a plusz nullabeli értéke, ami a teljes állapotvektor plusz nullabeli értékét is megadja, az ugye megbeszéltük, hogy a b-vel lesz egyenlő az iménti levezetés miatt. Itt pedig, ha beértesítem a t egyenlő plusz nullát az időfüggés jelentő exponenciális kifejezésnek a kitevőjébe, akkor szumma kp szer MP P egyenlő 1-től N-ig lesz a formula, és ebből az ismeretlen N számú K együtthatóra N számú lineáris algebrai egyenletrendszer adódik, ezt még ide be fogom alá tenni. Mátrixosan is meg lehet fogalmazni, a B vektor egyenlő M1, M2, stb. MN oszlopvektoroknak és a K1, stb. KN együtthatóknak az oszlopvektorának a szorzatával, hogyha ez valamilyen M mátrix, akkor a K vektor, ami ez, az M inverszer B alakban fejezhető ki. Azért csinálom egy gyorsan, mert az ugrás válasznál pont ez volt a történet, tehát pont ugyanaz, mint ott. Kezdeti feltételek érvényesítése, szabad összetevőnek a határozatlan állandóira N számú van, N számú lineáris algebra egyenlet vonatkozik a kezdeti feltételből, aminek a formális megoldása az ez lesz. Hogyha ez megvan, akkor az impulzus válasz az még nem ez, most még ott tartunk, hogy meghatároztuk az állapot vektor időfüggését a delta t egység Dirac impulzus gerjesztés. De az impulzus válasz az úgy adódik, hogy ezt a kapott eredményt, illetve azt a kapott eredményt, ott a szabad összetevőt be kell helyettesíteni a választ megadó egyenletbe, tehát abba, hogy C transzponált szor XFT plusz D-szer a gerjesztés, de a gerjesztés most a Dirac impulzus lesz. Most azt fogom csinálni, hogy az XF-et, aminek ott látják a formuláját, azt balról megszorzom a C sorvektorral. Előtte hagyjanak ki egy kis helyet, mert még oda fogok valamit írni. Summa P egyenlő 1-től N-ig KP-szer C transzponált szor M P-szer E ad lambda PT plusz D-szer delta T. Azért hagytam ki előtte azt a helyet, hogy itt a végén ne kelljen szerepeltetnem azt, amit eddig mindig csináltunk, hogy persze ez a formula T pozitív értékeire érvényes. Az exponenciális függvényre nincs ráírva az, hogy az csak T pozitív értékeire szabad kiértékelni, márpedig tudjuk, hogy olyan választ várunk, amely, és ebből is indultunk ki ez a kauzalitás, amely nulla T negatív értékeire. Ezt a kitételt nagyon egyszerűen el tudom hagyni azzal, hogy a kapott eredményt megszorzom az epsilon t egységugrás kifejezéssel, mert ez teljesíti azt a feltételt, hogy t pozitív értékeire ez a formula, t negatív értékeire pedig nulla, akár csak ez a második tag. Készen vagyunk, ezzel a metódussal lehet szisztematikusan előállítani állapotváltozós leírás Orbán lakjából, összetevőkre bontás segítségével az impulzus választ. Megjegyzem még azt is, hogy hát legelőször azt, hogy ne jegyjenek meg, mondjuk egy példamegoldás során nem ezt a módszert célszerű használni, vagy legalábbis nem tartom olyan célszerűnek. Ez a közvetlen számítási módszer volt, lesz egy közvetett módszer is, amikor az ugrás válaszból elő lehet állítani az impulzus választ viszonylag könnyen. A második fél időben fogunk ezzel foglalkozni. A házi feladatban, amiről szintén lesz egy kis adalék bemutató formájában az óra végén, ez a módszer célszerűnek bizonyulhat, és be is fogom mutatni, hogy matlappal hogyan lehet ezt megvalósítani, de kézi számításokban nem biztos, hogy ez a legcélszerűbb. Volt a múltkor két szó arról, hogy mátrix polinomokkal miként lehet mátrix exponenciális függvényeket kiszámolni, ezek a Lagrange mátrix polinomok voltak. Itt is megjegyzem, hogy mátrix függvények segítségével miként számítható ki az impulzus válasz. Értelmeztük az elmúlt alkalommal az E ad AT exponenciális mátrix függvényt. Impulzus válasz esetén azon a szlájdokon bemutatott összefüggések alapján be lehet látni, hogy az impulzus válasz számításakor a szabad összetevő, az állapotvektor szabad összetevő időfüggvénye E ad AT-szer B-ként írható föl. És akkor, hogyha ezt helyettesítik be ebbe a kifejezésbe, az epsilon t-vel ellátva, akkor a HT az epsilon t-szer C transzponált szor I ad AT szer B plusz D alakú lesz. Pardon, D szer delta t az még kell, D szer delta t alakú lesz. Akinek ez a módszer jobban tetszik, ezt is használhatja. Az egyetlen egy elvi nehézség ebben a mátrix függvénynek az értelmezése. számítástechnikai nehézség az, hogy hogyan lehet kiszámítani, mondjuk a Lagrange mátrixokkal egyszeres saját értékek esetén viszonylag könnyen ki lehet számítani. A dolog fizikai tartalmát kicsit jobban elfedi, ahogy ezt a múltkor is mondtam, elvi szempontból az összetevőkre bontás módszere az előnyösebb. Engedjék meg, hogy most tartsunk 10 perc szünetet. Hogyha lassan elfoglalják a helyeiket, akkor folytatom az előadást azzal, hogy bizonyos kapcsolatokat fogunk most megvizsgálni és formába önteni az egyes vizsgálójelek között. Ez alatt azt értem, hogy a Dirac-impulzus és az egységugrás, mint vizsgálójel gerjesztések, és az impulzus válasz és az ugrás válasz, mint a vizsgálójelekre adott válaszjelek közötti kapcsolatokat is megvizsgáljuk. Összefoglaló cím az, hogy kapcsolat a vizsgálójelek között. Kapcsolat, igen. Kapcsolat a vizsgáló jelek között. Először a vizsgálójel gerjesztések, tehát a Dirac-impulzus és az egységimpulzus közötti kapcsolatot tárjuk föl. Dirac-impulzus és egységugrás pontosabban. Delta T és epsilon T kapcsolata. Ismét felidézem a delta T definícióját, már talán ezt már mindenki tudja fejből is. A delta T az nulla, ha T nem egyenlő nullával, és a delta T integrálja mínusz végtelentől végtelenig pedig 1. Ez a két összefüggés definiálja a számunkra a Dirac-impulzust, és ennek egy fontos következménye a következő. Ha képezzük azt az integrált, aminek az alsó határa mínusz végtelen, a felső határa viszont egy változó, legyen ez a T betű, és a Dirac-impulzust integráljuk, most egy más betűt vagyok kénytelen szerepeltetni, legyen mondjuk a tau. Ez egy integrál függvény, ugyebár a delta disztribúciónak az integrál függvénye, a felső határ a függvénynek a független változója. A definíció alapján két esetet különböztethetünk meg. Ennek az integrálnak az értéke egy akkor, hogyha ez a bizonyos szingularitás, ez a nulla hely, ez a nulla argumentum beleesik az integrálásnak a tartományába. Ekkor ez alapján az integrálnak az értéke 1 lesz, ez pedig akkor van, ha a t meghaladja a nullát. Ekkor benne van a tüske az integrálásnak a hatókörében, látókörében. Egyébként pedig, hogyha a t negatív, akkor nincs benne ez a tüske az integrálásban, tehát az integrálnak az értéke az nulla. Azaz a Dirac deltának az integrál függvénye egy kétértékű függvény, vagy egy vagy nulla, ha T pozitív, avagy T negatív. Ez éppenséggel, ha visszaemlékeznek, nem más, mint az egységugrásnak a definíciója. Az egységugrás jelet úgy definiáltuk, hogy T negatív értékeire nulla, T pozitív értékeire 1. Tehát azt kaptuk, hogy a Dirac delta integrál függvénye az egységugrás. Ezt meg is lehet fordítani, nem könnyű, de kell hozzá egy pici bátorság, hogy ezt megfordítsam ezt a kapcsolatot. Ennek ha mindkét oldalt deriválom, akkor deriválva mindkét oldalt, akkor az egyik oldalt megjelenik ami eddig az integranduszban volt, a delta t kifejezés, a másik oldalt pedig megjelenik az epsilon t-nek a deriváltja. Igen ám, de az epsilon t függvényről eddig azt tudtuk, vagy azt gondoltuk, hogy nem deriválható, hiszen a nullában szakadása van. Márpedig eddig a szakadásos függvényekhez, a szakadási helyeken nem tudtunk deriváltat rendelni, viszont most sem mondja senki, hogy deriválható, mert hogy nem függvény a deriváltja, hanem egy disztribúció, a Dirac-delta disztribúció ennek a szakadásos függvénynek a deriváltja, hogy megkülönböztessük ezt attól, amit eddig tudtunk és hiszünk a deriválásról, ezt úgy nevezzük el, hogy általánosított derivált. Általánosított derivált. Abban az értelemben általánosított, hogy megengedjük, hogy legyen szakadása a függvénynek, hogy az epsilon t-nek a nullában van, azon az áron, hogy a derivált nem feltétlen függvény, hanem tartalmazhatja a Dirac-delta disztribúciót is. Nem csak az epsilon t függvényhez lehet ilyen módon általánosított deriváltat rendelni, hanem tetszőleg egy szakadásos függvényhez is. Ez egy alkalmazása ennek a kapcsolatnak, amiben tulajdonképpen végeztünk, tehát ez egy állítás, ez egy tételmondat, a Dirac-delta, az epsilon t általánosított deriváltja, és ennek a kapcsolatnak egy alkalmazása a szakadásos függvényeknek a deriváltjának az értelmezése. Szakadásos függvény általánosított deriváltja. Nézzünk erre egy példát, hogyha az FT függvény egy negyed színusz hullám, oly módon, hogy epsilon t minusz epsilon t minusz nagy t időablak szorozza a színusz pi szer t per 2 nagy t függvényt, akkor ezt föl lehet rajzolni, ide mellé fölrajzolom, hogy a derivált is ezen a képen lesz, tehát hogy kiférjen, az alját is meg kell rajzolni. Az FT az a nulla és a nagy T között követi egy olyan színusz hullámnak a menetét, amelynek a periódus hossza az 4T volna, tehát egy egynegyed periódus színusz hullám van benne. Itt ezen kívül nulla, a nullában nincsen szakadási hely, azt káros volt odarajzolni. Itt meg van egy szakadása, ahol a függvényt nem értelmezzük, van egy véges ugrása ennek az FT függvénynek. Tehát ez az FT függvénynek a képe. Klasszikus értelemben ez a nagy T pontban nem deriválható, de általánosított értelemben a Dirac-delta bevezetésével mégis deriválható lesz. Nézzük akkor a deriváltját. A szorzatra vonatkozó deriválási szabály alapján az első tagnak a deriváltja epsilon vesző t, ugye ez tagonként deriválható, ez az időablak mínusz epsilon vesző t mínusz nagy t szorozva sinusz pi t per 2 nagy t plusz az első tag változatlanul epsilon t mínusz epsilon t mínusz nagy t, szóval a második tagnak a deriváltja az pi per 2 t szer koszinusz pi t per 2 nagy t lesz. Az epsilon vesszőről már volt szó, hogy ennek az általánosított deriváltja a delta t, nyilván ennek az eltoltja egy eltolt Dirac impulzus lesz, tehát delta t minusz nagy t. Ha felbontom a zárójeleket, akkor itt azt kapom, hogy delta t-szer színusz pi t per 2 nagy t minusz delta t minusz nagy t-szer színusz pi t per 2 nagy t plusz egy időablakszor, egy jól viselkedő függvény, epsilon t minusz epsilon t minusz nagy t szer pi per 2t, kicsi sokat kell írni, de mindjárt vége, koszinusz pi per t per 2 nagy t. Na most, ha megnézik az első tagot, akkor abban azt látják, hogy van egy Dirac impulzus, amit egy jól viselkedő függvény szoroz. A Dirac impulzus az mindenhol nulla, kivéve a nullában, ahol ez a bizonyos tüske jelenik meg, tehát ott végtelenhez tartó értéket képzelünk oda. Viszont a tégyene nulla helyen ez a jól viselkedő függvény, ez folytonos, és nulla a helyettesítési értéke. Következésképpen ez a kifejezés átírható úgy, hogy delta t-szer nulla. Hiszen ahol t nem nulla, ott ez a tényező lesz nulla. Ahol a t nulla, ott ezzel gond van, de ez a jól viselkedő függvény éppensége nulla helyettesítési értéket vesz föl. Tehát az első tag, ez nulla szor delta t, ami hát a disztribúció elméletben is nullának számít, hogyha ez a nulla egy olyan nulla, ami mondjuk egy folytonos függvénynek a helyettesítési értéke. Más lenne a helyzet, hogyha ennek a függvénynek képessége szakadási helye lenne ebben a nullában, az egy képlékenyebb dolog, de most szerencsénk van, ez nulla. A második tag az hasonlóan viselkedik, ha t egyenlő nagy t-vel, akkor ezzel valami gond van, végtelenhez tart, viszont ennek meg van egy definit helyettesítési értéke, mert hogy folytonos a nagy t pillanatban, a helyettesítési értéke az ennek a t egyenlő, kis t nagy t helyen 1 lesz, tehát ez egyszer delta t minusz nagy t lesz, és az utolsó taggal nem kell foglalkozni, ott nincs semmi látnivaló, időablak szoroz egy jól viselkedő függvényt. És készen vagyok az FSZT általánosított deriváltal, föl is tudom rajzolni, ezt meg is teszem. A t nagy t időintervallumban egy koszinusz függvénynek a negyed hullámát kell látnom. Nem pont olyan magas lesz, mint a másik. Tehát ez itt a pi per 2 t-szer koszinusz pi t per 2 t. Ezen kívül ennek a függvénynek a helyettesítési értéke az nulla. Viszont a kis t egyenlő nagy t helyen mínusz egyszer delta t mínusz tau jelenik meg, tehát egy ide eltolt Dirac tüske, ami lefele mutat, ez lesz a mínusz delta t mínusz nagy t tüske. Tehát ez a sárga, ez az f vesző t általánosított derivált, amelyben azon a ponton, ahol az eredeti függvénynek szakadása volt, megjelent egy Dirac impulzus. Ezt meg lehetett volna csinálni közvetlenül is, nem kellett volna végigszámolni formális deriválási szabályokkal, hanem azt mondani, hogy egy szakaszonként folytonos függvénynek a deriváltja úgy néz ki, hogy azokon a tartományokon, azokon a nyílt intervallumokon, ahol a függvény folytonos, ott a klasszikus deriváltat rendelem hozzá, a szakadási helyeken pedig ez hozzáadódik a Dirac delta szor valamennyi, amely valamennyi az éppenséggel a szakadásnak a nagyságát jelenti. Itt egy egyes ugrása volt lefelé az f függvénynek, tehát mínusz egyszer delta t jelent meg az általánosított deriváltban. Azt is mondhatnám, hogy a szakadási helyeken az f vesző az f nagy t plusz nulla mínusz f nagy t mínusz nulla szor delta t mínusz nagy t értéket veszi föl az általánosított derivált. Ez nem más, mint a függvénynek az ugrása a nagy t pontban, ha éppességgel van. Ha a folytonos függvény, akkor ez a kifejezés nulla, és nem lesz Dirac impulzus az általánosított deriváltban. Ha több szakadási hely lenne, akkor több ilyen jellegű tag jelenne meg a kifejezésben. A következő, amit meg kell vizsgálnunk az, hogy a vizsgálójelekre adott válaszok, az impulzus válasz és az ugrás válasz milyen kapcsolatban vannak egymással. Ez ennek a szakasznak a B pontja. HT és GT. Kapcsolata. Két utat fogunk bejárni, az egyik egy intuitív út, tehát intuitívan. Intuitívan. Azt mondhatjuk, hogy egy táblázatba foglalom egy lineáris invariáns rendszer némely gerjesztését és ezekre adott válaszokat, mondjuk az első sorban legyenek a gerjesztések, a második osztopban hozzájuk tartozó válaszok, akkor bizonyos definíciós dolgokkal kezdhetünk. Az epsilon t gerjesztésre ugyebár a gt ugrásválaszt kapjuk definíciószerűen. A Dirac delta gerjesztésre definíciószerűen az impulzus válasz a válasz. Igen ám, de az epsilon t-re adott válaszból kitalálható, hogy mi lesz a válasz egy 1 per tauszor epsilon t minusz epsilon t minusz tau gerjesztésre a linearitás és invariancia következményeképpen kitalálható az ugrás válaszból, hogy ez éppenséggel 1 per tauszor a gt minusz gt minusz tau kifejezés lesz. Tehát ez a mindig is feltételezett linearitás és invariancia következményeképpen van így. És hogyha ezzel a tau paraméterrel, nem kell sokat kertelni, ez a tau szélességű egységintenzitású négyszög impulzus, amelynek, hogyha tau impulzus szélességével a nullához tartunk, akkor bizonyos értelemben ez közelíti a delta t disztribúciót, amelyre a válasz a definíció értelmében a ht impulzus válasz. Másfelől meg ezzel a tau tart nullához, tehát ebben az oszlopban itt a tau tart nullához következményei vannak. Másfelől meg ez a kifejezés, ez mit közelít? Hát egy függvénynek a növekménye tau idő alatt, osztva a tau idővel, ez a függvénynek a differencia hányadosa. Ahogy tau tart nullához, akkor a folytos függvény esetén ez a differenciál hányadoshoz tart, az annak a definíciójának tekinthető. Tehát ez a g vesző t kifejezéshez tart, a tau nullához tart. És most akkor két dolog összeér. Az egyik az, hogy a Dirac deltára adott választ per definíció impulzus válasznak hívtuk, másfelől meg kiderült, hogy az impulzus válasz előáll az ugrás válaszból annak a deriváltjaként. Tehát ez az impulzus válaszsal egyenlő, ezt talán sárgával még oda nyilazom, hogy itt két dolog ért össze, és eredményezi ezt az állítást, amihez intuitívan eljutottunk. Az impulzus válasz nem más, mint az ugrás válasznak a deriváltja. És már itt meg kell jegyeznem, hogy ez általánosított derivált értelemben igaz, mert könnyen előfordulhat, hogy az ugrás válasz egy szakadásos függvény, tipikusan a nullában szokott szakadása lenni. Ez a kifejezés akkor is értelmes, de akkor ezt egy általánosított deriváltnak kell tekintenünk. Azaz intuitívan föltártunk egy nagyon-nagyon fontos kapcsolatot az ugrásválasz és az impulzusválasz között. Egy kicsit formálisabban, pedig azt mondhatom, hogy ugyebár ez a gerjesztés-válasz kapcsolat, ami szokás egy dobozzal is reprezentálni, egy operátorral is kifejezhető, az UT függvényen a lineáris invariáns rendszer Y operátorát végrehajtva megkapjuk az YT választ, formálisan az operátor hasában az UT-t szerepeltetve kapjuk a választ. Ez az általános sémája egy lineáris invariáns rendszer gerjesztés-válasz kapcsolatának, és ha ebből most behelyettesítjük az a gerjesztés helyére az epsilon t egységugrást, tehát azt mondom, hogy az ugrásválaszt szeretném előállítani, akkor nem kell más tennem, mint az epsilon t kifejezést helyettesíteni ennek az operátornak a hasába. Ez az ugrásválasz definíciója, ha úgy tetszik, formálisan megfogalmazva. Az epsilon t pedig az előbbiek, az A pont szerinti eredmények alapján előáll a Dirac impulzus integrál függvényeként, tehát mínusz végtelentől t-ig delta tau d tau. És adva azt, hogy ez egy lineáris és invariáns rendszernek a gerjesztés-válasz operátora, ez az y, fölcserélhető az integrálással, mínusz végtelentől t-ig y delta tau d tau alakban írható föl, és itt a definíció erejénél fogva megjelenik az impulzus válasz, hiszen az a Dirac deltára adott válasz a rendszernek az impulzus válasz, azaz ez itt a h tau kifejezés. Összefoglalva, vagy konkludálva ezt az eszmefutatást az alatta lévő sorban, az ugrásválasz az impulzus válasznak az integrál függvényének adódik, aminek a megfordítása az általánosított deriválás fogalmából fölvértezve az, hogy az impulzus válasz az ugrásválasznak az általánosított deriváltja, ahogy arra már az előbb is eljutottunk egy intuitívabb úton. Tehát ez általánosított derivált. Ez egyébként az impulzus válasznak a közvetlen kiszámítását, vagy pontosabban közvetett számítását teszi lehetővé. Ide még alá elfér, hogy a HT közvetett kiszámítása ugye a közvetlenről már volt szó, állapotváltozatos leírás közvetlen megoldása, azt csináltuk, de említettem, hogy ezt lehet közvetetten is számítani, és pedig úgy, hogy az állapotváltozós leírás normál alakjából az ugrásválaszt állítom elő először. Hát lehet, hogy valakinek ez könnyebben megy, vagy akkor elég egy kaptafára megtanulni az összetevőkre bontást. Nem javaslom, hogy egy kaptafára tanulják meg, mert akkor van megtanulva, ha bármire meg tudják csinálni. De tegyük fel, hogy mondjuk más miatt ez már előállítódott ez az ugrásválasz, és akkor ennek az általánosított deriváltjaként az impulzus válasz előállítható. Ez tehát a közvetett út az állapot egyenletektől az impulzus válaszig. Nézzünk egy példát. ez a
hát
déjà vu
soros RC tag, és vannak impulzus válasza. RC, US, UC, ez a feszültségforrás gerjesztés, feszültség a gerjesztés, a kondenzátor feszültsége meg állapotváltozó, és most nem, a válasz most legyen a körben folyó I áram, tehát ez a válasz, és az impulzus válasz a kérdéses. Az ugrásválaszt nagyon remélem, hogy már fejből is fel tudják írni. Akár a dolog fizikáját nyomon követve, akár azért, mert emlékeznek el, hogy nagyon sokszor megoldottuk. Az ugrásválasz, ugyebár, hogyha az UST egyenlő epsilon t-vel, akkor az történik, hogy ez a kezdetben energiamentes kondenzátor elkezd feltöltődni annak hatására, hogy a feszültségforrás feszültsége egységnyivé változott. A nulla pillanatban a kondenzátor ezt a korábban meglévő nulla feszültségét tartja, tehát az áram plusz nullabeli pillanatbeli értéke az I plusz nulla egyenlő 1 per R lesz. Nem áramdimenzió, de hát az egység ugrás sem feszültségdimenzió, úgyhogy ez nem kell meglepődni. Az időállandó pedig soros RC körben feszültségforrással gerjesztve R szer C lesz. Az áramnak a végértéke az egyenfeszültség bekapcsolásakor nyilván nulla lesz, hiszen hogyha nem nulla volna, akkor a kondenzátor minden határon túl töltődne, a feszültsége minden határon túl nőne, tehát nullához kell, hogy tartson az áram. És E3 adatból nagyon remélem, hogy nagyon könnyű fölírni az IT egyenlő GT időfüggvényt, ami epsilon t-szer 1 per R-szer E ad mínusz T per RC lesz. Ha valakinek ez nem ment volna fejből, akkor nyugodtan alkalmazhatta volna az összetevőkre bontás módszerét, lépésről lépésre, ahogy azt tanultuk, mert azt viszont tényleg tudni kell. De mondom, a dolog fizikáját nyomon követve is pillanatok alatt ez kijön. És hogyha ez megvan, akkor az impulzus választ ennek a kifejezésnek az általánosított deriváltjaként ki lehet számítani. HT egyenlő G vesző T. Ez egy olyan kifejezés, amely a nulla helyen szakadással rendelkezik, de azon kívül pedig folytonos és klasszikus értelemben deriválható. T pozitív értékeire a derivált az mínusz 1 per R négyzet C szer E ad mínusz T per RC lesz, és a nullában a szakadási helyen, ahogy ezt megbeszéltük, ott van a táblán, ott a nulláról 1 per R értékre ugrik föl pillanatszerűen az ugrásválasz, tehát egy 1 per R szer delta T-nek kell megjelennie az ugrásválaszban, az impulzus válaszban. Föl is lehet ezeket rajzolni. Következőről van szó. Időtengely. Az ugrásválasz az legyen a fehér. Nulla értékről egy pozitív értékre ugrik föl, mégpedig az 1 per R értékre. És innen exponenciálisan tau, illetve mínusz 1 per tau kezdeti meredekséggel a nullához tart ez az ugrásválasz. Ennek az ott látható általánosított deriváltja az tartalmaz egy pozitív, és pedig 1 per R intenzitású
Dirac impulzust a nullában. Tehát ez 1 per R-szer delta T, és hát egy negatív értékű, mondjuk egy ilyen értékről induló, hát legyen kicsit, hogy jobban különbözzön az ugrásválasznak a kezdeti magasságától, de ugyancsak tau meredekséggel eltűnő exponenciális függvényt tartalmaz, és ezen kívül pedig nulla. Tehát ez a szín a HT impulzus válasz. Jó, tehát még egyszer mondom, ugrásválasz exponenciális, illetve nulla, jól viselkedő szakaszonként, de nullában véges ugrása van, amely véges ugrása deriváltban, azaz az impulzus válaszban egy Dirac impulzusként jelenik meg, amelynek az együtthatója az, itt nincs előjel, tehát ez nem együtthatója, 1 per R, azaz az ugrásnak a nagysága. És a szakaszonként folytonos tartományokon pedig klasszikus értelemben deriválható. Dimenziókról még egy szót, az jól látszik, hogy az ugrásválasz dimenziója az 1 per ellenállás. Fizikailag nincs ilyen mennyiség, tehát nincs ilyen műszer, ami 1 per ellenállást tudna mérni, főleg akkor, hogyha egy áramot várunk. De ne feledjék, hogy olyan gerjesztés sincs fizikailag, hogy epsilon t, mert az egy dimenziótlan gerjesztés. Abstrakció, nyilván U0-szor epsilon t lesz a gerjesztésem, és akkor U0-szor 1 per R-szer akármi a válaszom, de U0-val le kell osztani, mert definíciószerűen az epsilon t-re kell választ számítani. Az impulzussal az még egzotikusabb dimenziójú. Ha megnézik, az 1 per RC idő a nevezőben van, akár csak az ellenállás is, tehát ez 1 per idő per ellenállás, azaz vezetés per idő dimenziójú az impulzus válaszom. Bekapcsolom a projektort, és most jöjjön valami kis vetítés. Arról, hogy miként lehet MATLAB segítségével dinamikus hálózatokat számítani. Meg is jelent a képernyő, ami mondjuk a házi feladat megoldásához jelenthet segítséget. Ezeket a diákat föl fogom tenni majd a honlapra. Hát a széle csak nem látszik, de lehet, hogy lejjebb kell a vásznat engednem, és az a gond. Tehát ugrásválaszt és impulzusválaszt számítunk MATLAB segítségével. Úgy csinálta meg a diákat, hogy a szükséges MATLAB parancsok azok más fonttal szedve megjelennek a diákon, nyilván nem kell lemásolni, mert ahogy mondtam, föl fogom tenni a tanulmányi portára. Legyen ez a hálózat, másodrendű hálózat, tartalmaz egy csatolt kétpólus párt, egy ideális erősítőt, és a megadott paraméterek mellett kérdés az ugrásválasz és az impulzus válasznak az időfüggvénye. Nem húzok az időt azzal, hogy az állapotfázós leírást fölállítsuk, például csomóponti egyenetekből adódik a következő, az UC1 és az UC2 állapotváltozóknak a deriváltja eként fejezhető ki állapotváltozókkal és az US gerjesztéssel. A válaszjel az úgy alakult, hogy megegyezik az UC2, vagy a U2 egyenlő
Hát itt az első hiba, az UC1-jel egyezik meg, de ez nem fogja későbbeket befolyásolni, elnézést, itt UC1-et kell, majd kijavítom. Ezekkel a számértékekkel, visszamegyek kettőt, ezekkel a számértékekkel, amelyeket a mondjuk a volt milliamper kilóm nanofarád mikroszekundum koherens egységrendszerben ezek a számok jelenítenek meg. A MATLAB Workspace-be így be lehet gépelni. Itt egy megjegyzés, hogyha megnyitják a MATLABot, akkor ott van egy nagy fehér ablak, az a munkaterület vagy workspace. Ha ezeket elkezdjük oda beírni, akkor megtörténnek a kívánt dolgok, de mégis célszerűbb egy scriptet írni, ami elmenthető, meg később módosítható, mert valahol hibáztak az elején, akkor nem kell az egészet újból az összeset meghívni, csak a scriptet kijavítani, és akkor azt lefutatják még egyszer, akkor a helyes eredmény jön ki. Tehát itt vannak a számértékek, és az A, B, C, D mátrixok, mátrixvektorok és szám, az AVLNA paraméterei bevihetők így. Ez egyszerűen már erről volt szó, meg eléggé könnyű kitalálni, hogy egy 2x2-es mátrixot úgy soronként viszek be, a sorok egyes elemei között vessző az elválasztójel, a sor végét pedig pontos vessző jelzi, és ha az utasítás nem zárul le pontos vesszővel, akkor megjelenik a munkaterületen ez a mátrix. A B és C hasonlóképpen, és látják, hogy ez a C oszlófektor már jó, és ez itt nem stimmel, tehát itt ide UC1-et kellett volna írni, mert hogy a C-nek az első eleme 1, és nem pedig a második. Na, ugrásválasz számítása, feladatkitűzés, 100-szor láttuk táblán, epsilon-t geresztésre, a kauzalitás miatt ilyen kezdeti feltételekkel válasz számítani, ami az ugrásválasz lesz. Két összetevő, szabad és gerjesztett. Másodrendű rendszerről lévén szó, most egy kéttagú összeg adja meg a szabad összetevőt, két saját vektor, M1 és M2, illetve két saját érték, lambda 1 és lambda 2 van, amelyeket ebből a saját érték problémából fogunk meghatározni a következő dián. Most csak összefoglalom, hogy mit fogunk a következő diákon csinálni. Gerjesztett összetevő az ugye egy egyenlő konstans gerjesztés ugrásválasz számításakor T pozitív értékeire. Következésképpen konstans alakban keressük a gerjesztett összetevőt is. Ezt visszahelyettesítve az inhomogén egyenletbe adódik az, hogy a konstansnak a deriváltja nulla, az X helyébe ezt a feltételezett nagy XG konstans vektort írom, a gerjesztés helyébe meg az egyet, hiszen az epsilon t egyértékű pozitív időkre, és végül a kezdeti feltételt fogjuk érvényesíteni, amelyekből a K1, K2 konstansokat kiszámoljuk. Kezdjük a MATLAB-bal, a szabad összetevő kiszámításával. Ennek a saját érték feladatnak említettem már, hogy az EIG függvény segítségével kaphatjuk meg a megoldását. Az EIG függvény a saját vektorokat és saját értékeket egyszerre szolgáltatja, hogyha így hívjuk meg két argumentummal. Az M mátrixban két oszlop, kétszegettes mátrix, két oszlopa van. Az oszlopai az M1 és M2 saját vektorok. A LA pedig egy diagonális mátrix, csak a főátlójában vannak elemek, és pedig a lambda 1 és lambda 2 saját értékek. Szándékosan választottam úgy meg a paramétereket, hogy komplex saját értékek álljanak elő, mert ez a nehezebb. Előfordulna, akinek szerencséje van a háziban, hogy itt valós vektorok és valós saját értékek állnak elő, most ez nincs így. Gerjesztett összetevő, mint mondtam, itt egy darab lineáris algebrai egyenletrendszert kell megoldani, formálisan mátrix inverzió segítségével megkapható az XG vektor. Ennek MATLAB nyelvre lefordított változata, minusz inv A szor B. Aki utána fog ennek az inv függvénynek nézni, az látni fogja, hogy ez számítástechnikailag nem olyan hatékony. Egy komolyabb egyenletrendszernél, amely több ismeretlenje van, vagy rosszul kondicionált a együttható mátrix, akkor nem így kéne csinálni, de itt a jelenleges rendszerek egyházi feladatokban ez is nagyon megfelel. Hogyha mindenfajta intelmekkel találkoznak, akkor tudják, hogy azok igazak, de nekünk itt most az nem számít. Tehát ez megoldja a feladatot, és az lesz, hogy kijön egy két elemből álló vektor, mind gerjesztett összetevő.
És ezek persze, ezek a változók, az XG, meg az előbb kijött M és La matrixok, mind-mind benne maradnak a Matlabnak a munka memóriájában, tehát később ezekre fogunk is hivatkozni. Például itt a kezdeti feltételnek az érvényesítésekor, ugye ez a formula, a szabad összetevő helyettesítési értéke úgy kapható meg, hogy nullákat helyettesítek a t-időváltozó helyébe, ez nyilván egy vektor-linár kombinációja, amit mátrix alakban is föl lehet írni, ez ma is volt itt az impulzus válasz kapcsán a táblán, és ez a mátrix egyenlet, egy lineáris algebrai egyenlet, szintén a MATLABból könnyen megoldható az INV függvény használatával, elő is álltak a K együtthatói a szabad összetevőnek. Látják, hogy itt is komplex számpárról van szó, komplex konjugált számok számpár lett, ezzel még lesz egy kis gondunk a végén. Az ugrásválasz felírása, minden megvan hozzá, kiszámoltuk a szabad és a gerjesztett összetevőt, az epsilon t-gerjesztést azt tudtuk. A válasz egyenletbe behelyettesítve az állapot vektor kapott időfüggését, ez a kifejezés áll elő, tehát a C transzponált sorvektor szorozza a szabad összetevőnek az első tagját, második tagját és a gerjesztett összetevőt is, és mindez hozzáadódik a D-szám. Tehát egy formulán nem igen van ennél több magyarázni való. N1-nek, N2-nek, N3-nak neveztem el a konstansokat, amelyek azért lényegesebb, mert amikor papírra le kell írni megoldást, ezeknek ezeket a számokat kell leírni. Matlabból ezeket ilyen ki lehet számítani. Emlékezzenek, hogy a K-vektorba tettük a K1-K2 együtthatót, az M-mátrixba tettük a saját vektorokat, és most nekünk az első saját vektorra van szükségünk az N1 számításához. Úgy hívom meg egy 2x2-es mátrixnak az első oszlopát, hogy az összes, ez a kettős pont az összes lehetséges sorindexet, tehát ugye most az egyet meg a kettőt jelenti, a második az oszlopindex pedig az egy, tehát a mindkét sorból az első oszlopban szereplő szám, ez tehát az M1 saját vektor, N2 teljesen hasonlóképpen, az N3 pedig C-szer, XG-szer plusz D, ami ide van írva, ez a szám lesz. N1, N2 még mindig komplexek, és ezt hát leszabad írni, de aztán egyből utána valós időfüggvényé kell átírni, ez pontlevonási házi feladatban, hogy valaki úgy hagyja, hogy komplexek maradnak ezek az együtthatók, hiszen egy valós időfüggvényt várunk ugrásválaszként. Tudjuk azt, hogy a komplex konjugált kifejezés pár összege, amit előfordult az előző dián, az valós lesz, és nyilván fel lehet írni valós függvények segítségével, a J képzetes egység nélkül is. Ezt végigcsináltuk egyszer a táblán, hogyha az N1, N2, lambda 1, lambda 2 számpárokat az algebrai alakjukban írjuk föl, alfa plusz J beta, szigma plusz J omega alakban, akkor itt a konjugálás az úgy jelentkezik, hogy itt a képzetes rész ellent egy előjelet kap. Akkor levezettük Euler formulával, hogy ezen valós függvények segítségével felírt formula egyenlő ezzel a komplex konjugáltaknak az összegével. Most ebben a két alfa meg a két béta szerepel, amiket könnyen ki lehet számolítani. A két alfa az az N1-nek a valós részének a duplája, hiszen az alfa az N1-nek a valós része, ez a real függvénnyel valós részt lehet számolni, a két béta az kétszeres képzetes rész hasonlóképpen, a szigma és omega pedig a lambda egy saját érték valós és képzetes összetevő része lesz. És ezekkel a számokkal megvan az eredmény, amit a papírra föl lehet írni a házi feladatban, ez volt, hogy itt a szigma, ez a két alfa, ez a mínusz két béta, és az omega a körfrekvencia, itt az argumentumba kap helyet, ez meg az a konstans, ami eleve is valós volt. És akkor hogy lehet szépen ábrázolni? A filozófia következő, egy függvényt úgy ábrázolunk, hogy nagyon sok összetartozó T és G pontpárt kiszámolunk, ezeket egy-egy vektorba fogja a MATLAB szám tárolni, és ezt a két vektort, mint pontpár összerendelést a koordinát rendszerben tudja ábrázolni. Az első amit tennünk kell, hogy megállapítjuk, hogy milyen időskálán célszerű ábrázolni az ugrásválaszt. Nyilván sem túl kicsi, sem túl nagy, nem jó, mert egyikkel se látszik a lényeg. Az időállandó a segítségünkre van abban, hogy egy szép ábrát készítsünk. Megbeszéltük, hogy a lényeges dolgok az időállandó néhányszoros alatt lejátszódnak egy tranziens folyamatban. Én az 5-szörös időállandót választottam az ábrázolási időskála végének. Komplex sajátértékek esetén a sajátérték negatív valós részének a reciproka az időállandó, mínusz 1 per szigma, és akkor egy idővektort definiálok a nulla pillanattól az 5 tau pillanatig 1000 egyenközű lépésben. Ez a Lean Space függvény feltölti a T vektort 1000 számmal, a nullától 5 tauig egyenletes lépés közzel. És akkor csinálok egy függvényt, egy ilyen úgynevezett inline függvényt, a G-nek nevezem, és a T-idő függvényeként, és így módon függ a T-től ez a kifejezés, hát az éppenséggel ennek a formulának a megadása a MATLABban. Itt egy dologra kell figyelni, hogy itt ez nem nyomdahiba, nem szorzás van, hanem egy ilyen pont szorzás jel. Ennek az oka, hogy ez a T, ez egy vektor lesz, tehát az exponenciális függvénye a T-nek ugyancsak egy 1000 elemű vektor lesz, és a koszinusz és szinusz függvényei is 1000 elemű vektorok lesznek. Tehát ugye két vektort sokféleképpen össze lehet szorozni. Nekem most az elemenkénti szorzásra van szükségem, és MATLABban ez a pontcsillag az elemenkénti szorzásnak a művelete lesz. Enélkül nem fog működni, mert a két sorvektor dimenziója nem egyezik másfajta vektor szorzáshoz. És a végén, hogyha ez készen van, akkor a Plotz függvénnyel az összetartozó pontpárokat a T-vektorban és a G-függvény helyettesítési értéket azon a G-vektorban összerendelve nagyon sok pont keletkezik, a MATLAB ezeket össze is köti, és egy folytonos vonalnak látszik az eredmény. Egyszerűbb itt a MATLABban felcímkézni a tengelyeket, időtengelyt az X-label és a függőleges tengelyt az Y-label utasításokkal lehet megadni. Emlékeznek vissza, hogy mikroszekundum volt az időnek a koherens egysége, tehát ezt oda is írtam mikroszekundumként, és a végén hát vagy valamilyen módon ki lehet menteni képként, mondjuk PDF képként az ábrát, mondjuk ezzel, de ezt máshogy is lehet csinálni, ez annyira nem érdekes. És folytatódik a diasor, de ezek alapján én bátran azt merem mondani, hogy otthon nézzék meg, hogy az impulzus válaszra mit kell csinálni. Én a közvetlen számítási módszert vezetem itt végig ebben a diasorban, de lehetne másképp is a deriválásnak a segítségével. Föl fogom tenni, nézzék meg, és remélem, hogy a házi feladatot azt elkezdték már, vagy legkésőbb ennek elolvasása után el fogják kezdeni megcsinálni, mármint a második részét. Köszönöm szépen a figyelmet, pénteken folytatjuk.